Vendégünk dr. Drenyoszky Érén gyermekorvos, aki évtizedeken keresztül nagyon sok családdal, sok gyermekkel találkozott, biztos sok drámát is átélt. Úgy tudjuk, hogy évente Magyarországon 60-80 ezer közötti abortuszt végeznek el, és az elmúlt évtizedekben több millió magzat nem születhetett meg Magyarországon. Ön, mint gyermekorvos, hogyan látja ezt az egész kérdést?
Ez egy olyan nagy fájdalma a szívemnek, és annyira minden bajnak a gyökereként gondolok erre, hogy tényleg csak a szomorúság hangján tudok erről beszélni. Elsősorban azt látom, mintha ez a világ teljesen a feje tetejére lenne állítva, hogy nem érezzük azt, hogy micsoda nagy tisztesség az, hogy emberi életet bíz ránk a Teremtő. Amikor valaki elképzeli a saját életét, és azt gondolja, hogy vajon ki az én életem tulajdonosa, azt gondolom, senki nem jut olyan eredményre, hogy hát az édesanyámnak a tulajdona vagyok. De még azt se gondolhatjuk, hogy a saját életünknek mi vagyunk a felelősei, hisz olyan sok éven át voltunk teljesen kiszolgáltatva a környezetünknek, és mire felnövünk, akkor sem tudunk tulajdonképpen magunkban élni, hanem rá vagyunk utalva a környezetünk segítségére, és mindenek fölött és mögött, pedig az Istennek a életet adó, életet fenntartó erejére. Tehát elsősorban azt gondolom, hogy amikor így merül fel a kérdés, hogy van-e joga az anyának úgy dönteni, hogy az ő méhében elindult emberi életet kioltsa, vagy nem, akkor egyértelmű előttem a válasz, hogy nincsen joga ehhez. Azért nincsen joga, mert elindult egy olyan értékes emberi élet, ami felett ő nem tulajdonos. Tehát sok mindenre van joga. Joga van a terhességet megelőzni, de ha már megfogant egy élet benne, akkor semmiféleképpen nincsen joga, hogy kioltsa.
Bizonyára vannak nagyon nehéz helyzetek családokban, hogy már a sokadik gyermek érkezik, és nincsen pénzük, és nem tudják eltartani őket, vagy mi van akkor, hogyha az anya élete van veszélybe? Tehát sok ilyen érvet hallunk azzal kapcsolatosan, amikor érvelnek az abortusz jogosultsága mellett.
Az a tapasztalatom, hogyha sikerült egy anyával éreztetni azt, hogy milyen kincset hordoz a méhében, és az a gyermek életben maradt, az olyan örömet jelentett a sok gyerekes családban is, és olyan családban is, ahol túl rosszkor jött volna ez a gyerek, és pontosan azoknak a nagyszülőknek lett a kedvence, akik a legjobban küzdöttek azért, hogy az ő lányuk menjen terhesség megszakításra.
Volt olyan eset, hogy lebeszélt valakit az abortuszról?
Mivel az orvosnak kötelessége a tájékoztatás és megnyerni a tájékoztatott beleegyezést, így mindenféleképpen minden esetben az ember elmondja, hogy miről is van szó. Arról van szó, hogy egy nagy ajándék, egy élet növekedik ebben a kismamában, és hogyha ennek az életnek véget vetnek, akkor nem lesz könnyebb az anyának a sorsa, mert nem csak hit dolgában, hanem a természetnek a rendje szerint nem lehet egy életet úgy kioltani, hogy annak ne legyenek következményei.
Milyen negatív következményei vannak az abortusznak?
Amikor megfogan egy emberi élet egy nőben, elkezdődnek bizonyos változások az anyasággá alakulásnál, bizonyos sejtek, bizonyos szervek másképpen működnek, és készülnek a magzatnak a táplálására, majd később a szülésre, a szoptatásra, hogyha ezt a folyamatot drasztikusan valami megszakítja, lehet ez betegség, vagy egy terhesség megszakítás, akkor ezek a sejtek, amik készülődtek, szövetek, ezek ilyen félkész állapotban maradnak, és sokkal hajlamosabbak lesznek egy rossz indulatú daganatnak a képződésére. Tehát például abortusz után sokkal gyakoribb a emlőrák. És minél korábban történt a terhesség megszakítás, és különösen, hogyha az első terhesség megszakítása volt, annál rosszabb indulatú lesz ez az emlőrák, és annál hamarabb jelentkezik az élet folyamán. Tehát lehetnek egyrészt ilyen testi nehézségei, hogy például koraszülővé válik, vagy meddővé válik későbbiekben, hogy megromlik a házas élete, hogy tulajdonképpen nem csak ő szenved tőle, hanem a párja is. Sokszor évtizedek múlva jönnek ennek a lelki hatásai.
Mit tud tanácsolni olyanoknak, akik ebbe belesodródtak?
Én azt tudom tanácsolni, hogy nagyon vegyék komolyan, ne próbálják szőnyeg alá söpörni, és keressék meg ennek a gyógyulási helyét. Tehát nem elég az, hogy magában valaki megbánja, hanem beszélje meg ezt egy olyan lelki vezetővel, aki ezt segít őneki az Isten elé vinni, és az Istentől bocsánatot nyerni erre, és hogy gyászolja el ezt a magzatát, találjon ki neki egy nevet. És úgy személy szerint, hogyha ezt elgyászolta, és lelki segítséggel bocsánatot kapott, lehet, hogy a párjától is bocsánatot kell, hogy kapjon, vagy őnek is meg kell tudni bocsátani azoknak, akik rábeszélték, vagy akik nem segítettek annak idején neki. Hogyha ezt így elrendezte, akkor csodálatosan felszabadul, és egy csomó olyan betegséget is megelőzhet, vagy gyógyulhat betegségekből, aminek korábban nem is tudták, hogy ez az oka.
Ennek alapján azt kell mondani, hogy nem mindig hallgassunk orvosra? Tehát nem biztos, hogy igaza van egy orvosnak, amikor az abortusz tanácsolja?
Én azt gondolom, hogy az orvos legritkább esetben tanácsolja az abortuszt. Mert manapság a modern orvostudomány már olyan fejlett, hogy akár művese kezelésen lévő kismama is kihordhatja és megszületi normális módon a gyermekét. És ha egy évben egy vagy kettő olyan van, akinél az a helyzet, hogy vagy én, vagy a gyerek marad életben, akkor sokat mondok. Tehát tulajdonképpen orvosi tanács legritkább esetben az anya különböző befolyásoltság alatt, tehát a környezetnek a hatására rendszerint jut arra döntésre, hogy ő pedig nem tartja meg ezt a kisbabát, és az a legnagyobb baj, ahogy így kérdőívek alapján fölmérték, hogy nincsen egy olyan emberese, aki azt mondaná, hogy ne tedd, kincset hordozol, és megtaláljuk a segítséget, mert ha ő nem is tudná felnevelni, sokan várnak gyermekre, akiknek nem lehet gyermekük, és sok olyan segítő intézmény van, ahova fordulhat.
Például, ha most ezt hallja valaki, ezt a műsort, milyen irányba érdeklődjenek?
Hát akik járnak templomba, ott a gyülekezetben is általában tudnak ilyen helyet, de a Keresztény Orvosok Magyarországi Társaságának a Kiáltás az Életért szekciója együttműködik két válságterhességi központtal is. Az egyik az a 7. kerület Asbót utca 22, ez a Madács térnél van. A telefonjuk 0670-225-2525. És a másik az a Réma terhességi tanácsadó központ, ez pedig a 8. kerületben van, a Golgota utca 3-ban, és az ő telefonjuk 0640-200-371.
Az abortusz mellett sokokat érdekel az eutanázia területe, mindenkinek meg kell halni. A keresztények ezt így gondolják, hogy végső soron a bűnesetnek egy későbbi negatív következménye a halál. De az eutanáziára visszatérve, a gyakorlatban mit jelent ez?
A jó halált jelenti. Az eutanázia igazán az orvosnak a beavatkozása, olyan esetben, amikor nincsen már remény arra, hogy segíteni lehet valakin, és az ő szándéká az volna, hogy őt már ne kezeljék tovább, hanem hagyják őt meghalni, és hogyha ennek érdekében tesz valamit az orvos, az az eutanázia, amit a magyar jog szerint és az orvosi etika szerint tilos Magyarországon, hála Istennek, végezni.
Tehát nem kérheti ezt senki?
Nem, hogy megöljék őt szándékosan.
Az sem, hogy felfüggesszék a kezelést?
Az egészen más. Tehát az eutanáziánál annak minden formáját, az aktívat is és a passzívat is tiltja az orvosetikai törvény. Na most, hogy ezt jobban megértsük, hogy mit jelent ez, az aktív eutanázia az, amikor valakinek azért ad orvos valamit, hogy előbb halljon meg. Vagy pedig valami olyan beavatkozást mulaszt el, például mellényel a beteg, és nem távolítja el a légutakból azt a váladékot, mert hogy ez már úgyis egy olyan súlyos beteg, azzal a szándékkal, hogy az illető minél előbb végezze be. Ez egy passzív eutanázia, és ezt is tiltja az orvos etika. Most egészen más az a living will, ami azt jelenti, hogy valaki még jó állapotában, döntőképes állapotában azt kéri, hogyha ő nagyon súlyos állapotba kerül, ne tegyenek meg mindent azért, hogy ő életben maradjon. Tehát egy ilyen végakarata lehet valakinek, amit már korábban eldönt, és akkor ebben az esetben előfordulhat az, hogy a Living Will alapján nem teszik például lélegeztetőgépre az illetőt.
Nem jelentős ellenérv az eutanáziával szemben például, amit hallottunk, talán Ausztriában történt, hogy 11-néhány év után valaki fölébredt öntudatlan állapotból. Egészen különös és döbbenetes esetekről hallunk néha, hogy nagyon messziről vissza tudnak emberek térni.
Hát éppen ezért én a saját ismerőseimet lebeszélném az ilyen Living Will-ről, és eszembe jut egy nagyon kedves ismerősünk, barátunk, ő Németországban élt, súlyos vesebetegsége miatt rendszeres művese kezelésre szorult. És ő úgy érezte már, amikor a családtagjainak kellett őt minden másodnap vinni másik helyre autóval a művese kezelésre, és eléggé fájdalmasak is voltak neki ezek a napok, hogy talán jobb lenne, hogyha ő azt kívánná, hogy ne folytassák ezt a kezelést. És tőlem, mivel hogy tudta, hogy én orvos vagyok, és a keresztény orvostársaságban ezzel a témával mi foglalkozunk, megkérdezte tőlem, hogy mondjam meg őszintén, hogy mit szólok ehhez. És akkor elmondtam neki, hogy lehet, hogy ő neki nehézséget okoz ez, de avval ő ne gondoljon, hogy a családjának ez teher. Mert a családján nagyon örül az ő jelenlétének. És ő tulajdonképpen ezzel a családja felé szolgál, ha közöttük marad, életben marad. Mert hogyha ugye nem folytatták volna a kezelést, akkor nagyon rövidesen urémiában meghalt volna.
Igen, de hát olyan esetekről is hallunk, hogy azt érzékeli a beteg, hogy a családjának bizony ő már teher. Igen. Sőt, esetleg a család is manipulálja a helyzetet, hogy minél hamarabb az örökséghez jussanak, ne legyen ilyen hatalmas nagy terhük, hogy egy halálos beteget akár hónapokon vagy éveken keresztül fizessenek, gondozzanak.
Hogy egy példát mondjak a saját családunkból, idős nagynénémet súlyos állapotban egy ilyen combnyak törés után vittük kórházba, mivel hogy nem sikerült a műtét, újabb műtét kellett volna, közbejött akadályok miatt nem lehetett elvégezni, a fájdalomcsillapítók miatt gyomorvérzést kapott, és akkor sürgősen mentővel vittük a kórházba, ahol sikerült a gyomorvérzést elállítani, de amikor aztán a közös osztályra került, kikötötték kezét, lábát, és úgy szenvedett ebben a testhelyzetben, hogy ordított, akkor kapott fájdalomcsillapítókat, amitől még nyugtalanabb lett, és amikor én megláttam őt ebben a helyzetében, azt gondoltam, hogy hú, talán mégis az eutanázia. És az a különös, hogy ez a nagynénikém nem emlékezett erre a szörnyű időre. Tehát nekem, aki láttam, nekem volt szörnyű, de ő ezt szépen túlélte, és 8 évvel később teljesen fölkészülve halt meg 1 órával az úrvacsoravétel után. Tehát ne tévesszem meg senkit az. Sokszor a beteg, aki olyan szörnyűnek látszik, hogy csöpög a cseppinfúzió, vagy valami más egyéb segédeszközt használnak, erre nem fog egyáltalán emlékezni. Ne sajnáljuk magunkat, ne úgy döntsünk, hogy attól félünk, hogyha mi majd ilyen állapotba kerülünk, hanem hagyjuk meg azt a lehetőséget, hogy amit az Isten ő neki életidőt szánt, azt ő megélhesse. Mert különben úgy járunk, mint az a sportdrukker, aki mondjuk egy maratoni futó mellett látja már mondjuk a 40. kilométernél, hogy jaj, szegény, nagyon fáradt már, hát hogy is segíthetnék, elgáncsolom, hogy elessen, aztán pihenjen egy kicsit. Tehát pont az életünk legdöntőbb időszakában, a finishben hagyjuk, hogy célba jusson az a beteg, s ha valamit akarunk neki a jó halál érdekében, akkor segítsük azt, hogy el tudja rendezni a dolgát a környezetével, azokkal a családtagokkal, akikkel haragba volt, ha nem rendelkezett a végrendeletét, írja meg, és legfőképpen az Istennel béküljön ki, hívjuk a lelkész, vegyen úrvacsorát, vagy áldozzon, és sokszor tapasztaljuk azt, hogy ha így elrendeződnek a dolgai, akkor békességben vagy meggyógyul, vagy békességben megy el.
Talán többen azért foglalkoznak az eutanázia gondolatával, mert félnek nem egyszerűen haláltól, hanem a haldoklástól, illetőleg a méltatlan állapottól, helyzettől, a fájdalmaktól.
Ezt is előírja az orvosi etikai kódex, hogy mindenféleképpen meg kell adni a betegnek a fájdalomcsillapításnak a megfelelő dózisát, ahhoz, hogy ne szenvedjen a beteg. És éppen ezért teljesen időszerűtlen követelni egy eutanázia törvényt, mert tudunk segíteni a betegen. De én azt gondolom, hogy sokszor a fájdalomcsillapításnak a töredékére van szüksége egy betegnek, ha mellette van valaki, aki szereti őt. És az a másik, hogy aki benne van ebben az állapotban, az tulajdonképpen legkevésbé sem akar meghalni, és eléggé furcsa dolog az, ha valaki fölött mások rendelkeznek, hogy meddig élhet, vagy nem.
Az előbb azt említette, hogy meg kell adni a teremtőnek is azt a jogot, hogy ő szabja ki a mi időnket, de nem lehetséges-e, hogy bizonyos esetekben pont az orvosi beavatkozással is bele szólunk a teremtő tervébe.
Előfordulhat ilyesmi is, de én azt gondolom, hogy amit meg lehet egy embernek adni, azt meg kell, hogy kapjon az a beteg. Nem mondjunk le olyan korán emberekről, mert sok-sok tapasztalat, személyes, családi tapasztalat is azt mutatja, hogy nagyon áldott és fontos lehet az a végső időszaka az életnek, amit úgy emberileg könnyen letörülnénk, leradíroznánk. Nem a mi dolgunk. Tehát akár élünk, akár halunk, az istenéi vagyunk, ez biztos, és hagyjuk meg az Istennek, aki minket eltervezett, aki az életünket adta, hagyjuk meg őneki, hogy a lehetőségeket ő irányítsa, ő vigye oda a haldoklóhoz még azokat, akiknek szükségük van rá, hogy találkozzanak vele, és ő intézze az utolsó filmkockáig is, ami itt a Földön van, hogy aztán folytatódjon majd az örök életben is ez.
Köszönöm szépen ezt a nagyon izgalmas, érdekes beszélgetést. Vendégünk volt dr. Drenyoszky Irén, orvos.